Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol igéjével, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 478. dicséretet keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva, első verse így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! A mi új kenyéri ünnepi Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy háladó Isten tiszteletre állítasz meg minket. Rohanó világunkban annyira elszoktunk arról feledkezni, hogy neked hálát adjunk. Olyan sok mindent természetesnek vesz a mi szívünk, hogy sikerült, vagy ha észrevesztük, hogy mennyire jól sikerült, milyen hajlamosak vagyunk arra, hogy magunknak adjuk a dicsőséget, magunknak adjuk a köszönetet, és úgy lássuk meg a dolgokat, hogy azok rajtunk múlottak, mi érdemlünk dicséretet, válveregetést. De köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor megállítasz, magad elé ültetsz, és felnyitod a szemeinket, hogy minden kegyelemből van. Ha valami nekünk sikerült, tőled jött az erő, hogy megtehettük. Te adtad rá a kegyelmedet, az áldást, te adtad a sikert is. Tőled van minden, és mindent a te kezedből veszünk, és szeretnénk neked hálát adni érte, nem ellopni magunknak a te dicsőségedet, hanem mindenért neked mondani köszönetet. Így köszönjük neked, Urunk, a mindennapi kenyerünket, az új kenyért is, hogy te gondoskodsz népünkről, az élelemről. Te köszönjük mindazt, amire az új kenyér rámutat, Jézus Krisztusra, aki a mennyei kenyér, aki a mennyből szállt le, és életet ad a világnak. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, a váltságot, bűneink bocsánatát és az örök életet. Áldott légy a veled való közösségért, amely igazán felüdít minket, amelyre szüksége van lelkünknek és testünknek. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, egyen-egyenként a mi szíveinket. Köszönjük, Urunk, hogy magad elé vonsz ma is. Áld meg ígédet, amelyet mára készítettél, hogy megértsük, befogadjuk, és formálódjon a mi életünk általa. Rábízzuk a betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, kórházban levő testvéreket. Légy velük, hajolj le a nyomorultakhoz, mindannyiunkhoz, nagy kegyelmedért. Áldott légy, Urunk. Amen. És kedves testvérek, folytatjuk a sorozatot. Én sokszor döbbenek rá arra, hogy egy sorozatot tartva, amikor ünnephez érünk, mennyire az ünnep aktualitása lesz az üzenetben, pont a soron következő résznél. Így van ez most is. Az ősatyák sorozatunkat vesszük, ugye Ábrám, Izsák, Jákobnak, az ősatyáknak az életét, és az 1 Mózes 14. fejezete jön, ezt fogom olvasni. A Sziddim-völgyi csata, valamint Ábrahám találkozik Melkisédekkel, és látni fogjuk, hogy mennyire az új kenyéri ünnepünk, az úrvacsorához is fog illeni Melkisédek személyének és tettének majd az üzenete. Hallgassuk az igét, Mózes első könyve 14. fejezet. Történt pedig, Amráfelnak, Sineár királyának, Arjóknak, Ellászár királyának, Kedorláomernek, Élám királyának és Tidálnak, Góém királyának az idejében, hogy ezek háborút indítottak Bera, Sodoma királya, Birsa, Gomora királya, Sináb, Admá királya, Seméber, Cebóém királya és Bela, azaz Szóar királya ellen. Mindezek a Sziddim völgyben egyesültek, ahol most a Sóf-tenger van. 12 évig szolgálták Kedorláomert, de a 13. esztendőben fellázadtak. Ezért a 14. esztendőben eljött Kedorláomer a veletartó királyokkal, és megverték a refáiakat, Asterót Karnaimban, az Úziakat Hámban, az Émieket, Sávé Kírjataimban, és a Húriakat a maguk hegyén, a Széíren, egészen Élpáránig, amely a puszta mellett van. Azután megfordultak, és Én Mispátba, azaz Kádésba mentek, leverték az Amálékiak egész mezejét, és az Emóriakat is, akik Hacecón Támárban laktak. Kivonult tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admá királya, Cebóim királya és Bela, azaz Szóar királya is, és a Sziddim völgyben csatarendbe álltak. Kedorláomer Élám királyával, Tidállal, Góim királyával, Amráfellal, Sineár királyával és Arjókkal. Ellászár királyával szemben 4 király, 5 ellen. A Sziddim völgy tele volt szurok forrásokkal. Amikor Sodoma és Gomora királyai megfutamodtak, beleestek azokba, a megmaradtak pedig a hegységbe futottak. Elvitték Sodoma és Gomora minden jószágát és minden eleségét, azután elvonultak. Elvitték Lótot is, Abrám testvérének a fiát jószágával együtt, és elvonultak. Ő akkor Sodomában lakott. De jött egy menekült, és hírt hozott a héber Abrámnak, aki akkor az Emóri Mamrénak, Eskól és Ánér testvérének a tölgyesében lakott. Ők meg Abrám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Abrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 csatlósát, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka azután csapatokra osztottak, szolgáival együtt rájuk támadtak, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kedorláomert és a vele tartó királyokat, visszatért. Sodoma királya pedig kivonult eléje a Sávé völgybe, azaz a királyvölgybe. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt és ezt mondta. Áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Sodoma királya ezt mondta Abrámnak, add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Abrám így válaszolt Sodoma királyának, fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szálfonalat, vagy egy saru szíjat nem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak. Anér, Eskol és Mamré kapják meg a részüket. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt ebben a világban mindegyikünknek van állampolgársága, nincsen olyan ember, akinek ne lenne állampolgársága, az állampolgárság meghatározza a mi hova tartozásunkat. Melyik néphez tartozunk? Hol van a hazánk? Mi az anyanyelvünk? Egyáltalán hova tartozunk? Az állampolgárság nagyon-nagyon fontos. Beszél a Biblia mennyei állampolgárságról is. Amit olvastam előttetek, a Filippi 3.20-as igéje, az Pál apostolnak az igéje, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ez ókorban az állampolgárságot így mondták, hogy polgárjog, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. A hívő embernek tehát az állampolgársága a Jézusban való hitáltal a mennybe van. Ott van a hazája, oda tartozik, és a menny védelme alatt áll. De nem mindenki a mennyei állampolgár. Nem mindenki, aki azt gondolja magáról, hogy ő keresztjén, valójában keresztjén. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus a hegyi beszédben nagyon komolyan elmondja azt, hogy majd az utolsó napon, Rengetegen fognak odajönni hozzá. Uram, uram, hát ott tereinken tanítottál. Hát mi is ott voltunk. Sőt, mi a te nevedben tettünk csodákat, üztünk ördögöket. És kijelentem majd nekik, mondja Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. Távozzatok, gonosztevők. Nagyon fontos kérdésről lesz ma szó, ez a címünk ma, hogy hova tartozol? Hova tartozol? Vagyis van-e nekünk mennyei állampolgárságunk? A sorozatunkban a 14-es fejezet jön, nagyon érdekes egy fejezet, ez látszólag egy történelmi csatát említ, de érintve van benne ugye Ábrahám és Lót, és két királynak a jövetele is Ábrahám elé jönnek, ugye Sodoma királya és Melkisédek, Sálem királya. A Biblia csak akkor beszél a világi csatákról, csatározásokról, amikor azok kapcsolatba kerülnek az Isten népével. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha végigolvassuk a Bibliát, rengeteg kortörténeti adat van benne. Ennek a világnak a történelmi dolgait is meg lehet benne találni, de csak akkor beszél azokról a Biblia, hogyha Isten népét, Isten gyermekeit érintik. Itt van ez a hatalmas csata, négy király öt ellen vonul fel. Ne úgy képzeljétek, hogy több százezres seregek ezek, hiszen az ókorban kis városállamok voltak, minden kicsi városkának volt egy királya. Nem volt ez nagy királyság, többnyire akkorák voltak a városok, mint egy falu, egy mai falu, de királyt választottak, és ugye a legerősebb Kedor Laomer, ő vitte a prímet, ő igázott le több kis városállamkát, és hát 13 év szolgálat után megunták Kedor Laomernek az uralkodását, úgyhogy föllázadtak ellene, úgyhogy négy király öt ellen felvonult, és a Siddim völgyben volt egy nagy csata. Érintette ez a csata viszont Lótot. Az előző fejezetben ugye olvastuk, hogy Lót elválik Ábrahámtól, és az üzleti nyereséget tekinti döntésének az alapjának, nem a bizonságtételt, nem Isten akaratát, hanem pont egy olyan vidéket választ, amely nem sokára Isten ítélete alá esik, Sodoma és Gomora földjét választja Lót, elvonul, hogy mekkora jó üzletet csinált, a jobb legelőtt ő választotta, míg Ábrahám rábízta az örökségét az élő Istenre. Hát kezdenek mutatkozni ugye a rossz döntésnek a gyümölcsei. Lót ugyan nem Sodoma városának a tagja, de ott sátorozik, ott vannak Sodoma legelőin az ő junyájai is, és amikor a királyok háborúznak, nagyon érzékenyen érinti őt, fogságba viszik őt is családjával, elviszik minden jószágát, úgyhogy mindig megtapasztalja Istennek a gyermek, hogyha rosszul döntök, annak következményei vannak. A lelkem is kárt val, a dolgaimban is kár eshet, egyáltalán az egész lelki életem csorbulni fog. Lótnak a döntésében ugye ez meglátszott. Aztán olvasunk Ábrahámról, és olyan jó látni Ábrahámot, hogy ő nem úgy állt a dolgokhoz, amikor hallotta, hogy Lót fogságba esett, hogy na ugye én megmondtam, olyan sokszor ez van bennünk. Akkor látjuk a másik embert, hogy a rossz irányba megy, és utána jól póruljár, akkor mi nem segítünk. A mai emberekben nagyon gyakran ezzel nem segítünk a másiknak, jól a háta mögött kiröhögjük. Meg jól megmondjuk a másiknak, én megmondtam már akkor. Nem így kell hozzáni. Tanuljunk Ábrahámtól, aki megindult azon, hogy Lót fogságba esett. És fölfegyverezte 318 legényét, ő neki nem katonái voltak, hanem a hatalmas júnyájak mellett ugye pásztorok. Ezek nem is képzett fegyveres emberek voltak. Anyáját őrizték, de Ábrahám Istentől indítva segítségére siet Lótnak, és kihasználja azt a helyzetet, hogy ilyenkor tudja, hogy milyen az emberi lélek. Mert mit csinál egy győztes hadsereg, egy világi győztes hadsereg? Dorbézol a csata után, a megnyert csata után. Úgyhogy egy nagy területen szétszórva voltak ugye a foglyok megkötözve, a győztes katonák pedig apró kis csoportokba részegre itták magukat, és jön Ábrahám, megtámadja ezt a győztes hadsereget, amely már részegen erőtlenül van szétszóródva a csata után, és avval a kevéske kis pásztor sereggel legyőzi a győztes sereget, visszaszerez mindent. Kiszabadítja Lótot, visszaszerzi a jószágokat, és amikor mindent visszahoz, két király jön eléje, Sodoma királya, ne feledjük el, hogy Sodoma királya, annak a bűnös területnek a királya, amelyikről Isten igéje az előző fejezetben is megjelentette, hogy a sodomai férfiak pedig nagyon gonoszak, romlottak voltak az Úr előtt. Egy olyan ember jön, aki a bűnt pártolja. Egy olyan ember jön Ábrahám elé, aki egyetért a bűn gyönyörűségével, és egészen komoly ajánlatot tesz neki, hogy az embereket ad vissza, de a jószágot tarts meg. Sodomának a vagyona tied lehet, az embereket, azokat ad vissza. És Ábrahám nem fogadja el az ajánlatot, azt mondja, hogy semmit nem fogadok el tőled. Egy fonal szálat, vagy egy sarukötő szíját nem fogom elfogadni, minden legyen a tied. Azoknak az embereknek, akik velem harcoltak, ő nekik ad meg a részüket, őket kárpótolt segíts, de én nem kérek semmit. És jön egy másik király, Sálem királya, a neve Melkisédek, őről nem sok szó esik a Bibliában, annyi kiderül, hogy egy kicsi városnak, Sálemnek a királya, a városnak a neve, ugye a Sálom az a békesség héberül, arámul, és ő így nevezte el a városát. A Biblia úgy beszél erről a királyról, hogy ő a pogány földön a magasságos Isten papja volt. Egy különleges ember, aki majd látni fogjuk, Jézus Krisztusra mutat, az új szövetség is beszél erről, és ez a király, ez ott a pogány földön csodálatos módon ismeri az élő Istent. Őt követi. Az ő királyságában, a kicsike kis városkájában az igazság uralkodik. Jön Ábrahám elé áldással. Megáldja Ábrahámot. Az egész áldásában segíti Ábrahámot arra, hogy az Istennek adjon hálát, és ne fuvalkodjon fel a nagy győzelem miatt. És mit hoz? Ide kapcsolódik ugye az új kenyéri ünnepünk. Kenyeret és bort hoz Ábrahámnak. És Ábrahám tizedet ad ennek a királynak mindenből. Eddig a történet, és nézzük a tanítását. Az első pontunk, testvérek, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Lótot, ha megvizsgáljuk, és az ő döntését és következményét, akkor azt kell megfogalmazni, hogy Lót belekeveredik ennek a világnak a hiúságába, válságaiba, és egyáltalán az egész háborúba. Lót a maga életével adott arra okot, hogy belekeveredjen olyan dolgokba, amitől viszont Isten gyermekeinek tartózkodni kellene. Amíg egy hívő ember a hitnek az útján jár, a kegyelemnek az útján jár, addig a világnak a befolyása nem fogja megérinteni. De mihelyt egy hívő ember belekeveredik ennek a világnak a dolgaiba, összekeveredik a világ fiaival. Lót ugye itt az üzleti dolgait kötötte össze, istentelen emberek életével és üzleti ügyeivel. Az egész sodomai útja az üzletről szólt, ő a nagy nyereség miatt ment oda, nem Isten akaratából, nem bizonyságot tenni ment oda, hanem az üzlet miatt. Összekeveredett a világgal, és pontosan ezért lett ez a következménye. Hogyha valaki a világban rangot, nevet, címet akar szerezni, a világból akarja a maga osztályrészét, akkor részt kell vennie ennek a világnak minden olyan válságában, kegyetlenségében, irítségében, az ilyen önző kis harcokban, ami szerintem minden világi cégnél van, hogy akkor ezt szúrja a másikat, azt szúrja emezt. Valaki itt próbál a főnöknek nagyon kedveskedni, van, aki onnan bemószerolni a másikat. Aki a világban elkezdi a maga karrierjét építgetni, annak mindebben részt kell venni. Keserves dolog, amikor Isten gyermekei belefolynak ezekbe a dolgokba, mások bemószerolásába, mindenféle ilyen kis intrikákba. Lót az üzleti ügyeivel teljesen belefolyt ebbe, és keservesen meg is járta. Aztán a másik, amire oda kell figyelni, ugye Lótról egy nagyon kétes személy egyébként, mert Isten gyermeke ő. A 2 Péter 2.8-as igéje azt mondja, az új szövetség ige, Péter apostol azt mondja, hogy ennek az igaz embernek a lelke napról napra gyötrődött, látva az elvetemültek életét. Tehát Sodomában ő úgy él, hogy zavarta az ő hívő lelkét Sodomának a szennye, parázdasága, gonoszsága, de nem megy el onnan. Milyen döbbenetes dolog, nem? Miért nem ment el onnan? Mi annak az oka, amikor egy hívő ember olyan helyen van, ahova nem Isten tette, és mégsem megy el onnan. Ennek az az oka, hogy az egész sodomai útjának a célja istentelen volt. Két okból lehet istentelen helyen ugye hívő ember. Az egyik ok egy Istentől rendelt ok, hogy Isten küldi oda bizonságot tenni. Akkor Isten meg is őrzi annak a helynek a szennyétől a hívő embert. De Lót nem ebből az okból ment Sodomába. Péter beszél arról, hogy szenvedett a lelke a sodomai bűnök miatt, de arról nem beszél sehol az ige, hogy Lót bizonságot tett volna Sodomában Ábrahám istenéről. Erről nem olvasunk. A másik cél ugye az volt, hogy üzlet, nyereség, valami világi cél. Ez ugye nem Istennek az akarata volt, és Lót ilyen célból ment Sodomába, és el is némul az ő bizonságtétele. Amikor egy hívő ember nem mennyei célokkal jár az ő útján, kárt fog szenvedni a bizonságtétele, mert elnémul a szája, és kárt fog szenvedni az ő lelke. Lót erre példa. Kárt szenvedett a lelke is, és a bizonságtétele is. Figyeljünk Ábrahámra most. Ábrahámnak a tettében megnyilatkozik a hit. Mondtam az imént, amikor a történetet kicsit átbeszéltük, hogy nem úgy indult neki ennek a dolognak, hogy na, én megmondtam. Most aztán Lót megnézheti magát, azt egye meg, amit főzött magán. Nem így indult hozzá. Megindult a lelke Lótnak a nyomorúságán. Az igazi hit az soha nem érzéketlen, hogyha egy nyomorult embert lát. Az igazi hit az soha nem érzéketlen. Ábrahámnak a szíve tiszta volt Sodoma szennyétől. Van egy olyan ige, hogy szeretet által munkálkodó hit, ugye az van benne, tehát az ő hite szeretet által munkálkodó hit, tettet kényszerített ki az ő hite ő belőle, hát egyből úgy gondolkozott, hogy hogyan segítsünk, mit tudok tenni, körbenézett, van 318 pásztorom, fölfegyverezzük őket, kihasználjuk azt, hogy most biztos a győztes sereg orgiázik, lerészegedik a mámortól, hogy mekkora a zsákmány, és most ebben a lélektani pillanatban tudjuk visszahozni Lótot. És ugye győzött is a királyok felett, győzött a katonai sereg felett, Isten volt vele. A hit legyőzi ezt a világot. Az igazi hit nem érzéketlen. És az igazi hit az mindig szeretet által munkálkodik. Amikor egy hívő ember pedig győz, és itt Ábrahám győzelmet aratott, akkor mindig jön a sátán a maga kísértésével. Erre nagyon figyeljetek, ha valami dologban meg tudtatok állni a kísértésben, győztetek, jól döntöttetek. Mindig fog jönni az ördög valami nagyon alattomos ajánlattal, valami alattomos kísértéssel. Jön Sodoma királya. Amikor győz egy hívő ember, akkor ugyanúgy körbeveszi őt is az emberi erőtlenség, hogy elbízza magát, megy ez nekem, hol már én erre is hívő vagyok, meg győzök. Jön ugye a kísértés, vagy az, a világ valami olyan ajánlatot tesz, ami annyira vonzó tud lenni ugye még a hívő embernek is. Jön Sodoma király, és azt mondja, hogy nézd, az egész zsákmány, akkor legyen a tied, az embereket ad nekem vissza. És Sodoma királya pontosan tud, hogy hogyan kell sakkozni. Ugye bevonja a világba Ábrahámot, ahol elbuktatja a hívőt, gyakorlatilag a saját malmára hajtja a vizet, illetve az emberek megmaradnak az ő kezébe, akik adót fizetnek neki, akitől majd ő vissza fogja szedni a vagyonát, amit elvesztett. Egy nagyon alattomos ajánlat volt ez. És Isten Sálem királyának a jövetelében ad józanságot Ábrahámnak, ugye jön a másik király, Melkisédek, Sálem királya, és jön áldással. Jön egy olyan áldással, hogy egészen ráirányítja Istenre Ábrahám figyelmét. Ugye áldott legyen Isten a mennynek, a földnek a teremtője. Hogy ő a te kezedbe adta az ellenségeidet. Hogy veled volt. Hogy megsegített. Hogy megáldott téged. Hogy örömét lelte benned. Áldott legyen ezért az Isten. Nem azt mondta, hogy Ábrahám, te milyen ügyes fickó vagy. Hanem azt mondta, hogy az Isten legyen áldott azért, ami a te életedben sikerült. És Ábrahám, nézzétek meg, hogy hogyan beszél a Biblia, ugye Sodoma királyának az ajánlata, aztán jön Melkisédek, aztán Sodoma királya megint kis behálózza, és akkor Ábrahám felel Sodoma királyának, hogy nem kell a zsákmány, aztán a Melkisédek felé fordul, és tizedet ad neki mindenből. Jött a kísértés Sodoma királya személyében, és Isten megőrizte a bukástól Ábrahámot, a világ ajánlatát nem fogadta el, és jön Melkisédek kenyeret és bort hoz. Ez az asztal közösség jelképe. Sokszor mondtam nektek, hogy a keleti emberek máshogy gondolkoznak, és a Bibliát ugye keleti emberek írták, ennek a fényében kell ezeket értelmezni, az úrvacsoránál is ugyanezt kell látni. A keleti embernek ma is, tehát ha mentek mondjuk Iránba, ott a legmélyebb közösség az asztal közösség. Tehát a keleten vagytok, és egy arab, vagy egy perzsa, mert Iránban ugye perzsák vannak, nem arabok, meghív téged, hogy ülj levele kávézni, vagy megkínál valami ennivalóval, ezt nagyon nagy rangnak, megtiszteltetésnek vedd, mert nem akárkivel teszik ezt meg. A keleti ember úgy gondolkozik, hogy idegent, akárkit nem fogadok az asztalomhoz, mert valakinek azt mondja, hogy ülj az én asztalomhoz, egyél együtt velem, ez azt mondja, hogy teljes életközösséget vállal veled. Mindenét odaadná neked, hogyha arról lenne szó, hogy szükséged lenne rá. Befogadott téged. A keleti embernek az asztalközösség a legmélyebb közösség. Az úrvacsorában Isten ugyanígy tesz velünk. Azért rendeli el Jézus az úrvacsorát, hogy ezzel azt közölje le, kommunikálja le az emberrel, az Isten leül az asztalhoz, és azt mondja a bűnös, szennyes, elveszett, gonosz, lázadó embernek, hogy figyelj, megbocsátottam neked, gyere az én asztalomhoz. Gyere az én közösségembe, mert visszafogadlak téged. Közösséget vállalok veled. Felvállalom az életedet, mert szeretlek, mert kell lesz nekem. Ezt mondja az Isten az asztal közösségben nekünk. Amit Melkisédek tesz, az Ábrahámnak különösen sokat jelent, mert azon a földön, amelyet Isten ugyan neki ígért, hogy neked és utódaidnak adom örökre, azon a földön Ábrahám ekkor még jövevény. Más népek laknak ezen a földön. És egy jövevénynek egy helyi király kenyeret és bort hoz, gyakorlatilag a teljes értékű befogadásnak a szimbóluma volt. Ott mindenki tudta, hogy miről van szó. Ott Melkisédek azt ismeri el az összes többi király előtt, hogy Ábrahám ide tartozik. És övé az áldás, ő hordozza Isten áldását. Hatalmas dolgok vannak itt az igében. Ábrahám tizedet ad ugye Melkisédeknek, és ennek is van üzenete, vagyis elfogadja az ő királyságát. Ábrahám egy olyan királyt fogad el, és egy olyan király uralmát fogadja el, akinek az egész királysága Isten törvényére, akaratára, az igazságra és a békességre épül. Ez pedig azt tanítja nekünk, hogy a hívő ember kinek az uralmát, királyságát fogadja el? Jézus Krisztus királyságát. Annak a királyságát, akinek az uralma igazságra, tisztaságra, békességre épül. Így kell cselekednünk mindannyiunknak. És az utolsó pont, testvérek, a zsidókhoz írt levélnek a 7. fejezete beszél Melkisédekről. Ez egy nagyon gyönyörű fejezet, én szeretettel ajánlom nektek, hogy én az idő rövidsége miatt nem fogom az egész 7. fejezetet felolvasni, csak mindössze 2 verset belőle, de oda-haza nézzétek meg, Új Szövetségben zsidókhoz írt levél a 7. fejezet, és ez az igerész arról beszél, hogy ott Melkisédek királya előképe Jézus Krisztusnak, aki az Istentől rendelt főpap. Csak 2 igeverset olvasok a zsidók 7-ből. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta, Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Ennek a neve először is azt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis a békesség királya. Ugye sem atya, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké, ugye ez pedig már Jézusra mutató ige. Az egész fejezet pedig végig magyarázza azt, hogy A törvény Lévi törzsét nevezte el a papi törzsnek, a papi tisztséget, ez az ókorban ugye a közben járói tisztség volt, a törvény a Lévi tákat adta erre a feladatra, hogy ők a közben járók. De Jézus Krisztusról pedig így mondja az ige, hogy te pap vagy mindörökké Melkisédek rendje szerint. Vagyis Jézus Krisztus nem lévita, eleve tudjuk, hogy Júda törzséből származott, ugye Dávidi törzsből, a királyi törzsből, és a törvény semmit nem mond a Júdából való papokról, mert a törvény nem ismeri a Júdából való papságot. Jézus Krisztusnak a főpapsága olyan, mint amilyen Melkisédek papsága volt Ábrahám idejében, hogy az Isten rendelte. Ahogy ott Ábrahám találkozott a pogány földön egy Istentől való pappal, egy király pappal, úgy mi találkozunk lélekben Jézus Krisztussal, aki királyok királya, és a magasságos Istentől rendelt örök főpap, Melkisédek rendje szerint. Vagyis a törvényes papság, a lévita papság Jézus Krisztus jövetelével megszűnt, magyarázza a zsidókhoz írt levél, onnantól kezdve, hogy a lévita papságnak lejárt a mandátuma. Mióta eljött a főpap, az igazi főpap Jézus, a megváltó, bemutatta az engesztelő áldozatot saját élete letételén a Golgotán, megszűnt a lévita papság működése. Okafogyottá vált a létük, hiszen nem kell bemutatni naponként a jeruzsálemi templomban az állatáldozatokat, a bárányáldozatokat. Mert megtörtént az az áldozat, amire, ha hivatkozik a megtérő bűnös, élni fog örökké. Jézus Krisztus tehát a mi főpapunk, és mondja egy másik ige, a Timóteusi első levél, a második rész, 5. verse, mert egy az Isten és egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Tehát ez az ige azt mondja, hogy nincs más közben járó, csak egy. És ez az egy, ez Jézus Krisztus. Mi protestánsok ez alapján, hogy az összes protestáns egyházat beleértem most, valljuk azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között. Mi például ezért nem imádkozunk Szűz Máriához és a megholt szentekhez. Példa az ő hitük és az ő engedelmességük. Tehát példaképül vannak előttünk Máriának is a hite és az engedelmes élete, meg az előttünk hitben járók, a hithősök, akiket például a katolikus egyház szenté avatott, azoknak az élete példaértékű, nem becsüljük le őket, de Isten igéjének a tanítása, 1 Timóteus 2-t, valamint zsidókhoz írt levél 7. fejezete alapján, valljuk, hogy ők nem közben járók. Őhozzájuk nem imádkozunk. Nem őket rendelte a mennyei atya közben járónak, hanem Jézus Krisztust. Ezért a protestáns egyházak csak az Úr Jézushoz és az Úr Jézus által az ő nevében imádkoznak Istenhez, mert ezt tanítja a mi igénk. Az volt a témánk, a címünk, hogy hova tartozol. Amikor megszületik erre a világra egy ember, akkor az Istentől elszakadt világnak a tagja. A bűneset következménye, hogy mi nem tartozunk egyből Isten országának a polgárai közé. Itt a földi életben kell bekövetkezni egy fordulatnak, hogy nem a fülemmel, a szívemmel hallom meg, hogy hoppá, én bűnös ember vagyok, Isten meg szeret engem, megszólított, utánam jött Jézusban, hatalmas áldozatot hozott, hogy én az övé legyek, akkor én felelek ennek az Istennek. Felelek hittel, imádsággal az ő hívására, és elmondom, hogy Uram, bűnös ember vagyok, de a tiéd akarok lenni. És így leszünk mennyei állampolgárok. Hit által. Ezért mondja a Biblia, Jézus így mondja, János 6.37, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen nem küldöm el magamtól. A Károli fordítás úgy mondja, hogy semmiképpen ki nem vetem. Tehát aki Jézushoz megy, mert ő bűnös, az nem zavarja el Jézus, hanem befogadja. Menekülj Jézushoz. Menj oda hozzá, beszéld meg vele elrontott életedet, add oda neki bűneidet, kérd tőle bocsánatot, és mennyei állampolgárságod lesz. És akkor a Filippi 3.20 igéje beteljesedik rajtad is, Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. És egy történettel fejezem be ma is. Benito Mussolini a II. Világháború kitörése előtt nem sokkal kiadott egy érdekes rendeletet, amely arról szólt, hogy az olasz polgárok nem vándorolhatnak ki az Egyesült Államokba, és volt, följegyeztek egy érdekes esetet, hogy egy olasz kisvároskában két férfit pont érintett ez a rendelet. Mind a ketten sok évet éltek már Amerikában, az egyik még többet, mint a másik. Ez a illető, aki sokkal több évet töltött a honfitársánál Amerikában, teljesen kiépítette az üzleti életét, bankjai voltak, milliárdokra rúgó vagyona, de soha nem kérte az amerikai állampolgárságot. Ő olyan olasz hazafinak gondolta magát, de szinte Amerikát tartotta a hazájának, kitűnően beszélt angolul, haza-haza látogatott Olaszországban. A másik ember pedig egy egyszerű parasztember volt, aki annak idején pár évvel ugye a rendelet kiadását kivándorolt Amerikába, nem is gazdagodott meg nagyon, de ott kérte az amerikai állampolgárságot, törve beszélte még az angolt, de ő felesküdött az alkotmányra, megkapta az amerikai állampolgárságot, haza-haza látogattak Olaszországba, és amikor kijött Mussolini rendelet, akkor pont Olaszországban volt mind a kettő, és ez a bankár, amikor vissza akart utazni az Egyesült Államokba, és kérte a vízumot, mondták neki, hogy hát nem, nem kaphat vízumot. Nem, miért? Hát a rendelet szerint olasz állampolgárok nem vándorolhatnak ki Amerikába. De hát kín van az egész életem, a bankjaim, az üzem, de nem mehet ki. Nem kapott vízumot, őrjöngött, könyörgött, kiabált, felkereste a konzult személyesen, nem kaphatott vízumot. És ott a másik is, aki törve beszélte az angolt, és kérdezte tőle a hivatalnok, hogy is, ön amerikai állampolgár? Ó, yes! És mondta ilyen tört olasz angolsággal, hogy ő amerikai állampolgár, letette az esküt az alkotmányra, itt vannak a papírok, megnéz a hivatalnok, azt mondta, igen, tényleg ön amerikai állampolgár. És mivel ön amerikai állampolgár, önne nem vonatkozik Benito Mussolini rendelete. Ráütötték a pecsétet, mehetett Amerikába. Ez a történet tanítson bennünket arra, hogy az utolsó napon, amikor ott fogunk állni a trónus előtt, ott meg fogják tőled ezt kérdezni. Van-e neked mennyei állampolgárságod? Sokszor mondom a hittanosoknak, hogy mi a református egyházon belül éljük meg a hitünket, és én is nagyon szeretem az egyházamat, ezt tartom a legtisztább tanítású egyháznak. De ott a mennyben nem ezt fogják tőlünk megkérdezni, te református vagy-e, te katolikus vagy-e, evangélikus, baptista vagy milyen vagy-e. Nem ez fogja érdekelni a mennyei édesatyánkat. Nem Jézus élet a te életed? Oda mentél hozzá, elveszett életeddel, szíved döntésével. Lett-e mennyei állampolgárságod? Mert ha igen, tiéd a menny, bemehetsz. De lehetünk, mint a legjobb egyháztagok, ha a szívünk nem lett Jézusé, úgy fogunk járni, mint az az olasz bankár, akinek gondolta, hogy nincs semmi félni valója, hát őnek az egész élet Amerikában van, nem mehetett ki. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Hova tartozol? Jézushoz, vagy még a világhoz? Ámen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a fejezetet és a Mózes könyvéből, amelyet olvashattunk. Láthattuk a világnak a harcát, vagyonért, pozíciókért, láthattuk a királyok lázadását, láthattuk, hogy az ő céljaik és az ő útjuk annyira ennek a világnak harcoskodásai, és mindenféle intrikái, önző okból történő cselekedetei voltak. Olyan jó látni Ábrahámot ott a harcoló királyok mellett, akinek egészen más célja van. Az ő sátora, az ő oltára téged szolgál, és a te akaratodra nézett. Köszönjük, Urunk, hogy tanulhatunk Lót életéből. hogy ne keveredjen össze életünk, ne fonódjon össze így a világgal, hiszen elnémítja ez az összefonódás akkor a bizonságtételünket, és kárt szenved lelkünk és a rólad való bizonságtételünk. Köszönjük, Urunk, hogy ahogy Ábrahám elé küldted Melkisédet, úgy küldöd elénk az Úr Jézust igéjében, szent lelkével. Így találkozhatunk az ige hirdetésben, lélekben az Úr Jézussal, a tőled rendelt főpappal és királlyal, aki nekünk is hozza az ő közösségét, hozza az ő kegyelmét, áldását, a hozzá menekülőnek odaadja bűnei bocsánatát. Olyan jó hozzá tartozni az Istenhez, az Isten szövetségébe. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az osztályrészt adod nekünk Krisztusban, hogy hozzá tartozzunk örökre, és a földi vándorút után örökké veled legyünk a mennyben. Add, hogy téged választunk. Add, hogy mindegyikünknek, akik ma itt vagyunk, és halljuk ezt az ige hirdetést, a szívünk döntése, hite által, Jézus Krisztus által legyen mennyei állampolgárságunk örökre. Dicsőség legyen neked, Istenünk. Ámen. A csendes percben mindenki a saját imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az áldás vétele előtt záró énekünket énekeljük, testvérek. A záró énekünk pedig a 478-as dicséretnek a 4. és 5. versei, utána az áldást veszük, majd fennállva a kivonulás előtt. Ó, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad.
Ó, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad. Ó, erős Úristen, a világ fényében szemem világosítsad. Ó, teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésimben irgalmat bizonyítsad.
Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ámen. Áldás békességet.